Határok nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Jónak lenni jó. Új életmentő eszköz érkezett a Munkácsi Gyermekkórházba.
Egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket.
9 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon.
Egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a Magyar Református Egyház, és ezen belül a Református Egyház zene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni.
És most jöjjenek a részletek. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készülékeket már üzembe helyezték, és az első két napban 4 műtét során használták is őket. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítva ezzel a gyermekellátás színvonalát a régióban. Részletek Iváncsik Attilától.
A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztetőgépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két nap 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően jótékonysági szervezetük a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály családtípusú gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudta.
A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak lenni jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. A Jónak lenni jó kampány decemberi lezáródása után a Kegyes folytatta a szolgálatát a Munkácsi Kórházban, ahová mindig a rendőrség vagy a gyámügy hoz be gyerekeket. Ez az első és legfontosabb feladatunk, viszont sok más feladatunk is lett a kampány lezárása után, hiszen a kampányban megnevezett céloknak eleget kellett tenni, és az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy mindazok a pénzek, amelyek a kampány során összegyűltek, a megfelelő helyre megérkezzenek. És így gondolok arra, hogy nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi Gyermekkórházat. Ezeket a dolgokat mindet elő kellett készíteni, és a háttérben minden jogi és anyagi dologgal kellett foglalkozni. Ezen kívül pedig voltunk egy képzésen, ami már a mi hosszú távú jövőbeli célunk felé az első lépés, mert az az anya otthon, amit szeretnénk megalapítani, ez akkor fog tudni elindulni, hogyha szakmailag alá lesznek támasztva a dolgaink, és ezért voltunk terepre, Magyarországra, Nagykanizsára, ahol egy anya otthont látogathattunk meg, és kaptunk szakmai képzést az ottani vezetőktől, munkásoktól. A nyárnak a terve pedig az, hogy a Kegyes megvásárolja azt az épületet, ahol elképzeltük ezt a gyermekotthont.
A Katolikus Caritas orvos missziója 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket Kárpátalján. A csapat kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségügyi állapotának felmérését. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol két nap alatt az intézmény közel 170 lakójának szűrését végezték el. Iváncsik Attila összeállítása.
Takács Emők a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabad idejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Caritas orvos missziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja a kollégája munkáját.
Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épp fogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk.
Bögre Andrea egy éve csatlakozott az orvos misszióhoz, ő a gyerekek ortopédiai szűrését végezte. Ez a legfontosabb szakvizsgálat, amelyre az otthonban szükség van, hiszen 30 évvel ezelőtt elsősorban sérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek befogadására hozták létre. Az itt lakók nagy része ma is hasonló gondokkal küzd.
Egy rettentően jó csapat az, ahová engem befogadtak. A szakmaisága is nagyon-nagyon magas színvonalon van, és mindenki hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy könnyű volt ide beilleszkedni. Kárpátalján a harmadik alkalom, hogy segítem a missziót. Amit itt tapasztalok az, hogy az előző helyekhez képest itt a gyerekek nagyon-nagyon jó helyzetben vannak, abban a tekintetben, hogy a gondozók mindent elkövetnek azért, hogy mindenki a saját állapotának megfelelő ellátást kapja. Mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek a gyerekek, és nem csak a szeretet, ami körülveszi őket, hanem ők igyekeznek a legfontosabb, akár torna gyakorlatokat többször egy nap elvégezni. Nagyon nyitottak arra, hogy mi az, amivel tudnák az ő fejlődésüket segíteni. Naponta több alkalommal segítenek nekik például fölülni, fölállni az olyan gyerekeknek, akik nagyon korlátozottak a mozgási lehetőségeik. Úgyhogy ez engem nagyon pozitív meglepetésként ért itt most. Én azt gondolom, hogy mi is nekik segíteni. Több gyerek kapott számára az életét megkönnyítő segédeszközöket, így tudnak ők is fejlődni, és a gondozóknak is a gondozási munkát is egy picit talán meg tudja majd könnyíteni. Nagyon remélem, hogy a nagyobb gyerekeknek is hasznosak lesznek a feladatsorok, amiket kiosztottunk, az eszközök, a labdák, a szalagok, amiket most itt hagyunk nekik, hogy egy kicsit változatosabban örömmel tudjanak majd gyakorolni, és akkor így tudnak fejlődni.
A Katolikus Caritas 2019-ben végezte az első szűrést a Nagydobronyi otthonban, ahol többségében árva, félárva vagy a rossz körülmények miatt családból kiemelt gyerekeket nevelnek kizárólag civil és egyházi támogatásokból. Kecskés László programfelelős.
Egész Kárpátalján, illetve Erdélyben és a délvidéken is, ahol járunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a területeken élnek, és ami az ellátási területünk, vagy amit ellátási területünknek tekintünk, ugyanolyan eséllyel egészséges felnőtté válhassanak, mint a hazánkban, kis hazánkban felnővő gyermekek. És a önkéntes orvosaink, segítőink, gyógytornászaink ezért dolgoznak, és ezért áldozzák fel 10-12-13 hétvégéket a határon túl, és ilyen szempontból a Nagydobronyi gyermekotthon nagyon fontos számunkra, mert itt koncentráltan vannak olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek sokkal fontosabb a segítség. Kárpátalján kiegészítjük, illetve pótoljuk azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek itt csak részben vannak, meg vagy egyáltalán nincsenek. Igazgató asszonytól több mint 30 halmozottan hátrányos gyermek nevét kaptuk meg, illetve a diagnózisát, akiknek így sokkal célzottabban tudunk segíteni.
Katkó Andrea, Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám jelenleg már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy a sérült gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyerek, őket csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmény. Ugyanezen a személyzetnél, vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. A Katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jelentkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.
Csak csaknem 10 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Az eseményre a Királyhágó melléki református egyházkerület mind a 9 egyházmegyéjéből érkeztek kórusok. A találkozó célja a református énekek feldolgozása és népszerűsítése volt. Ionescu Nikolett összeállítása.
Úgy fogalmazott, hogy az Úrral való lelki kapcsolat egyik legmélyebb kifejezője az éneklés. Talán ezért is fontosak ezek a kórus találkozók. Bogdán Szabolcs Királyhágó melléki református püspök.
Maga a zene belénk van kódolva a teremtéstől. Az Istennel való kapcsolatunk megélése a kórustag szolgálatként fogja fel az éneklést, mert Isten szolgálatra hív, vannak itt kétkezi munkára, a kórustagot arra, hogy az énekével, a hangjával dicsőítse Istent és szolgáljon a gyülekezeti tagoknak épp azért, hogy ők is átéljék az Istennel való kapcsolat mélységét.
Egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Miért különleges ez? Orosz Otilia, a Királyhágó melléki református egyházkerület egyházzenéi előadója.
Nem szervezünk minden évben egyházkerületi kórus találkozót, legutóbb 9 évvel ezelőtt tartottunk hasonló rendezvényt a reformáció 500 éves jubileum alkalmából Kolton, és eltelt 9 esztendő, amikor egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a magyar református egyház, és ezen belül a református egyházzene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni. Örülünk, hogy olyan neves kórusok fogadták el a meghívást, akik régóta dolgoznak, és akik a református egyházzenét is képviselni tudják, hiszen a kórus találkozóknak a célja igazából a református énekeknek a feldolgozása, és a református énekeknek a népszerűsítése a kórus feldolgozások által. Úgyhogy a kórus találkozók tulajdonképpen a szakmaiságot illetően ezt a fontos célt töltik be. Ezen felül nyilván a találkozás, a személyes találkozás, a kórusvezetők, a kórustagok találkozása, az egymás munkája, az egymás meghallgatása, az egymás hite által való épülés is nagyon fontos.
Az egyházkerület a szakmai továbbképzés érdekében sok mindent tesz, hiszen 20 éves az idén a kántorképző tanfolyam.
Örömmel találkoztam volt kántorképzőseinkkel, akik kórusvezetőként és gyülekezeti kántorként dolgoznak, és itt lehettek a saját kórusukkal. A kántorképző tanfolyam egy nagyon fontos pillére ennek a folyamatnak, hiszen egyházzenészeket a korábbi évtizedekben nem képeztek, és a kántorképző tanfolyam egy olyan intézményén nőtte ki magát a Királyhágó melléken, amely a magyarországi kántorképző tanfolyamok mellé felsorakozott, és most már az idén 20 esztendeje képez gyülekezeti kántorokat.
Felmerült még az ifjúság kérdése is, hiszen gyermekkórus is szerepelt ezen a találkozón, illetve kiadtak egy ifjúsági énekeskönyvet is.
A gyermekkórus részvétele egy külön színfoltja volt ennek a mai napnak, hiszen nagyon fontos a generációkon átívelő tanítás és tanulás, és ennek egy kézzelfogható bizonyítéka ez a nemrég napvilágot látott ifjúsági énekgyűjtemény. Az elmúlt évtizedekben különböző gyűjtemények dolgoztunk, amelyek többnyire Magyarországon vagy az Erdélyi Egyházkerületben jelentek meg. Egyházkerületünk szerkesztésében mindez idáig nem jelent meg ifjúsági énekgyűjtemény. Úgyhogy ez egy régi álmunk, amely most valóra vált, és bízunk benne, hogy egy olyan oktatási segédeszközé válik majd, amelyet az iskolában is, a gyülekezeti alkalmakon is különböző korosztályú gyülekezeti tagoknak, gyermekeknek, ifjaknak és felnőtteknek is tudnak használni.
Higgyed Gyöngyi, a Szatmári Református Gimnázium vallási és énektanára karnagy.
Szatmár Németiből érkeztem 2 kórussal. Az egyik egy felnőtt kórus, Belkántó a neve a kórusnak. Ők a Szatmár Németi Református Egyház megye lelkipásztor kórusaként indultak, aztán csatlakoztak hozzájuk világiak is, ismerősök, barátok, sőt vannak benne már római katolikusok is. Hát így alakult, hogy a Belkántó nevet viseljük a szép ének, és erre törekszünk ezzel a kórussal immár 19 éve. Egy időben ezzel a lelkipásztor kórussal elindítottam a Szatmár Németi Református Gimnáziumban a gyermekkórust. Még akkor az elején csupán gyermekkórusnak neveztem, aztán fokozatosan, ahogy azt éreztem, hogy akkora értéket képvisel egy városban egy gyermekkar, hogy azt mondtam, hogy muszáj nevet is kapjon ez a gyermekkar, így lett a Gyöngyszem gyermekkar, hiszen érték, kincs, és azt szoktam mondani, hogy ahogy a gyöngysort felszokták fűzni, úgy minden egyes kórustag, mint egy-egy gyöngyszem, fölfűzzük, és milyen csodálatosan szól az Isten dicsőségére, vagy akár a népünk és nemzetünk örömére.
Hogy éri el, hogy ilyen nagy legyen ez a mozgalom, hogy egyáltalán legyen mozgalom?
Hát elsősorban én magam nagyon szeretek énekelni. Ezt az örökséget szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem, és én ezt szívvel, lélekkel tovább vittem és viszem a munkámban, hiszen vallás és énektanár vagyok a Református Gimnáziumban. Volt, amikor hát egy idézőjelbe azt mondták nekem, hogy ne panaszkodj, Gyöngyi, mert a munkád a hobbid. És valahogy így érzem, hogy munka-munka, feladat-feladat, de szeretettel és örömmel teszem a dolgomat, és azt szeretném, hogy nemzedékről nemzedékre ez az örökség megmaradjon, és átmenekítsük ebben a mai felbojdult világban, átmenekítsük a következő nemzedéknek is azokat az értékeket, ami egy, akár egy népdalban felcsendül, akár egy egyházi énekben felcsendül, tehát felelős vagyok azért a nemzedékért, akiket én nevelek.
A Marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozatában ezúttal a reformkor zenéje került a középpontba. A rendezvénysorozat ezzel idei évadának végéhez ért. Az előadó Sófalvi Emese kolozsvári muzikológus volt, aki Zengővárosok a reformkor zenéje címmel tartott előadást. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszaknak?
Ebben az időszakban nem választhatjuk el teljesen az erdélyi zenét a magyarországi zenétől. De bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Egy-két pólusú zenei kultúráról beszél, amelyben Kolozsvár és Erdély nagyon fontos szerepet játszott.
Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek a reformkorban?
Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh-felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban. Ábrándokat is írt, csellóra is magyar nyelven megszólaló műveket, és tulajdonképpen hozzáfűződnek magyar nyelvű metodikák, ének és hangszer módszertani kötetek, amelyek évtizedekre meghatározták a helyi zenei oktatást. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bólyaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bólyai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a Magyar Opera másik megalapítója, Sódelnik Lány Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
Lezárult a beszélőkönyvek művelődés történeti sorozat idei évada. Hogyan összegezni, milyen tapasztalatokat szereztek?
Úgy gondolom, hogy ez egy szép és kerek évad volt.
Lázok Klára, a Teleki Téka vezetője.
Novembertől kezdődően, amikor megnyitottuk a Treskós termet, havonta egy-egy szakértő meghívottal a reformkor különböző aspektusairól, érdekesebb vagy szakszerűbb aspektusairól beszélgettünk. Volt szó az erdélyi és magyarországi színjátszás kezdeteiről, beszéltünk a Treskós teremről, magáról, de ugyanakkor beszéltünk a női szerepek megnyilvánulásairól a reformkorba. Szó esett ugyanakkor a reformkori divatról és annak a nemzeti ébredéssel való összefonódásáról, és ma Sófalvi Emese muzikológus az erdélyi városi zenének a intézményeiről, tereiről beszélt nekünk.
Erdély varázsa abban a sokszínűségben, kulturális és felekezeti egymásra hatásban és gazdagságban rejlik, amely a 18. században és ma is hasonlóan tetten érhető, mondta Tóth Levente könyvtáros, a Székelyudvarhelyen bemutatott Betlen Kata öröksége című kötet egyik szerzője. Erdély korabeli vallási, társadalmi és családi hálózatába tekinthetünk be az egyházpártoló adományozói tevékenységéről elhíresült asszony története révén. A könyvbemutatón készült Gerép Krisztina összeállítása.
Kovács Mária Mártava vagyok, muzeológus, művészettörténész, az Erdély Református Múzeumnak a munkatársai.
És a könyv egyik szerzője. Betlen Kata nőként jelentős társadalmi befolyással bírt egy férfiak által dominált korban. Legtöbben egyházpártoló, illetve adományozói tevékenysége miatt ismerjük a történelemből. A kötetből kirajzolódó jótékonysági tevékenysége milyen példa lehet a mai mecenatúra, illetve a társadalmi felelősségvállalást kitűző cégek, szervezetek számára?
Óriási anyagi áldozattal járt. Elsősorban a saját birtokain szerveződő gyülekezeteket támogatta, de hát a rászorulókat mindenhol, és főként a kapcsolati hálójának köszönhetően Erdély területére nagy számú gyülekezetnek ajándékozott, és nagy a szórás, tehát a keleti végettől egészen Debrecenig mindenfele ajándékozott tárgyakat, pénzadományai, elsősorban a református kollégiumokat támogatta, diákokat, a lelkészek fizetését, templomi berendezéseket, és hát a jól ismert oltévízi történet, ahol a templomot építetett, tárgyakat ajándékozott, mindenfélével előszerelte fel tulajdonképpen a református közösséget.
A könyv a szerzők által alkalmazott metaadat alapú újszerű módszertanával. Ugyanakkor a megőrzött anyagi örökség és művészeti tárgyak szisztematikus és gazdagon illusztrált leltározásával hoz tudományos újdonságot a korszak egyház történetének megismerésében. A 18. századi erdélyi vallási sokszínűsége és együttélése milyen tanulságokat hordozhat a mai kulturálisan és felekezetileg is sokszínű társadalmak számára?
Tóth Levente vagyok, az Erdély Református Egyház kerületi levéltár levéltárosa. Nagyon tanulságos az oltévízi történet, ugyanis itt tulajdonképpen egy olyan folyamatot látunk részleteiben oltévízen, ami már korábban is, de a későbbiekben is több alkalommal, több konstellációban előfordult Erdélyben, amikor egy vallásilag homogén településen egy hosszabb folyamat eredményeképpen megjelenik egy új felekezet, és ezt a folyamatot tudjuk mi úgy dokumentálni oltévíz esetében, hogy tulajdonképpen mind a két fél, tehát az unitárius és az önön alakuló református közösségnek a feljegyzései, a krónikái maradtak ránk, amiket egymás mellé téve tulajdonképpen lehetőségünk van úgy értelmezni ezt a folyamatot, hogy mindkét szemszögből megismerhetjük ezt az egész történetet, és lehetőségünk van részleteiben megragadni egy hosszabb, akár több évtizedes folyamatot is.
Ez a mai ember számára nem annyira szokatlan, a mai erdélyek számára, ugye most is hasonlóan sokszínű.
A mai erdélyi ember számára, hogyha a mindennapi életünket itt éljük, akkor talán, hogyha egy picit odébb megyünk Székelyföldtől, akkor már sokkal, mondjam azt, hogy húsba vágóbban érzékeljük ezt a sokszínűséget, ezt a felekezeti vegyes világot, a nyelvi, kulturális elkülönüléseket, és ez, mint ahogy a forrásokból is kitűnik, pontosan ugyanígy volt a 18. században is.
Időnként nagyon nehéz, de kincs is.
Valójában azt lehet mondani, hogy ez az Erdély varázsa valahol ebben nyugszik, vagy ebben gyökerezik, hogy ez a sokszínűség, ez a kulturális egymásra hatás, ez a kulturális befolyásolás, hogy az egyik kultúra a másiknak adott és cserébe kapott, akkor is és most is megtalálható, tetten érhető, és tulajdonképpen élvezhető is, hogyha így nézzük.
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének mintegy 150 tagja, illetve a Szerbiai Borrendek Országos Szövetségének tagjai is nagy számban részt vettek Horgoson a 14. nagyhoni borverseny eredmény hirdetésén. A szakmai találkozó egyúttal tapasztalatcsere is volt. Németh Ernő erdélyi és felvidéki borászokat kérdezett, és az is kiderül a riportból, hogy kinek a bora lett a legjobb az idei versenyen.
Orbok Ferenc vagyok, Dicső Szent Mártonból, ez Maros megye, Erdély, és hát a Szent Márton borlovegrendnek vagyok a nagymestere.
Milyen mintákkal érkeztek a borversenyre?
6 mintát küldtünk csak, az én borom az a 4. lett, azt tudom. Még egy aranyérmes és 2 ezüst érem ma.
Milyen szőlőket termelnek?
Az olasz fűzőig az a 100-os borunk. Azon kívül hát a cserszegi fűszerestől kezdve, a rajnai rizling azban, hiszen talán az a legtöbb. A borlovagrendünk 34 tagja van, és hát mindegyik termel, egy termelőnek van furmintja.
És a borkészítésnek milyen helyi, úgymond titkai vannak?
Nincs titok, ez mindenki egyformán készít. Kiskükömenti boroknak magas a savtartalmuk. Ezért borverseny mindig felhív a figyelmet. A savtartalmat azt ne vegyék zokon, hogyha nagyon magas, mert az azért, mert ez a vulkánikus talaj ezt adja.
Kovács László.
Parcser Iván.
Mészáros Dénes.
Felvidékről érkeztek, pontosan honnan?
Egyházkarcsa.
Milyen borokat hoztak?
Olasz Riesling, zenét, többnyire minden száraz volt.
És milyen boraikra a legbüszkébbek?
Én a Rajnai Rieslingre, ugyanis azzal aranyat értem, de ugyanúgy a cseszegi fűszeres, ugyanúgy a sárga muskotáj, és így mondanám, hogy nagyon szép rendezvény van itten, és nagyon nagy tisztelet ez, hogy minket is itten így befogadtak. Cserre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szépen értékelik.
Az ön kezében is itt van már a diploma.
Van közt arany is, és büszke vagyok rá, hogy már harmadik évben nyerem el a zenittel a aranyérmet, és van még 3-4 ezüstérem és egy bronz.
És milyen bor ez a zenit?
A zenit egy Magyarországról származó szőlőből készítünk, és olyan egy kicsit aromás, de nagyon finom bor. Itt a helybeliek is kedveli.
És önnél is van egy arany minősítésű bor, ez van. Melyik?
Sárga muskotáj. Nálunk volt csalóközben a Vándorbély, amin a Orbán pápa szerepel.
Minden régióra megvan a maga borfajtája, és helyába akarok olyan bort készíteni, ami nálunk nem passzol, és mi vásárolunk is szőlőt részben, úgyhogy kiválasszuk azt, hogy mi ízlik, és azt visszük a pincénkbe szőlőt. Nem mindig a saját termést.
És ez a bor hol fogy el? Van-e borturizmus, hogy jönnek-e a turisták helybe kóstolni, vagy való árusítják?
Ez ilyen hobbi szinten készült, és az osztogatás volt a legegyszerűbb megszabadulni tőle, és aztán rászoktak arra, hogy visszajönnek, és most már az ember kezd belőle csinálni egy kis ilyen turizmus formájában valamit. Csinálunk egy vacsorát, és iszunk mellé bort, és szórakozunk.
Természetes szponzoráljuk is például a sportakciókat, van úgynevezett lánglovagok napja, van gyermeknap, úgyhogy mi minden szervezetet, aki jön és azt mondja, hogy tudunk-e segíteni, mi persze borral.
És azt mondta az előbb a turistáknak, nem jutna már a család és a barátok elfogyaszt.
Igen, arra van, nem a üzletre, mi nem üzletre dolgozunk, csak erre, meg a büszkeségünkre.
Víró Nándor vagyok Horgosról.
És az önbora lett a legjobb ezen a nagyhodi borversenyen.
Hát igen, hála Istennek, nagy odafigyeléssel csinálom. Már 23, 24, 25-ben 26-ban is én lettem a legsikeresebb orvosi borász. Ez annak köszönhető, hogy idestóban 50 pluszos éve csinálom a dolgokat, vagyis készítek borokat, meg a szőlőre is. Nagyon nagy üladással dolgozom. Egy állandóan egész Kárpát-medencében jelen vagyunk borversenyeken, és természetesen ez mind azzal vár, hogy tanulunk is valamiket.
És mi a titok?
Van itt egy nagy tudású agyunktus barátom, és azt mondta Nándor, először legyél szőlész, aztán lehetsz borász. Ez azt akarom mondani, hogy 11 ezer tőke szőlőnk van, és különböző fajták vannak, tehát fehér borok, vagy kék szőlők, és mivel, hogy 75 éves voltam, 750 tőke szőlőt ültettem még generózát és cserszegi fűszeres.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük.